Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Egy héttel ezelőtt Fűtő Róbert barátom imádkozott innen. Én úgy vagyok vele, hogy énekkel imádkozunk. Tehát komolyan énekeljünk. Nyilván nem produkció ez részünkről, úgy nagyon elmaradnánk, de gondoljunk bele a szövegbe. Pár szót erről az énekről, első alkalommal talán mondtam, de hadd ismételjem. Szép régi magyar dallam, Tinódi Lantos Sebestyén dallama, idősebb Viktor János szövege. Viktor János a 20. század első évtizedeiben működött, református lelkipásztor volt, sőt, talán teológiai tanár is, és nagyon hűséges szolgája az Úrnak. A szöveg a hegyi beszédből származik, de Jézus mondja, hogy imádkozzatok, kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgesetek és megnyittatik néktek. Egy kis határozó szóval megtolja a szöveget Viktor János. Mind a három felszólításban benne van az, hogy buzgón. Úgyhogy így próbáljuk ezt elénekelni.
Imádkozzatok és buzgón kérjetek, bűnös voltunkért korábban elesmert, tiszta szívet és szent lelket adj nékünk. Hallgass meg ti a nevébe, ha kérünk. Keressetek buzgón is megtaláltok. Téged keresünk, Uram, hogy bűncs
imádsággal fogjuk folytatni, mégpedig Dávid egyik imádságával. A mai témánkhoz kapcsolódik szorosan. A mai témánknak, a mai előadásnak a cím az, hogy lássuk egymást torzító szemüveg nélkül. Nem tudom, hogy van vele kedves hallgatóság, vagy személyesen kollektíve szabad tegeződni, ugye? Hogy vagytok vele? Pontosan olyannak látjátok a másikat, amilyen? Vagy torzít a szemüveg? Milyen irányba? A szerelem rózsaszín köde torzít. És később, 20-30-40 éves házasság után, megint csak van torzító szemüveg? Nagyon jó lenne egymást reálisan látni. Na de nem csak egymást, nem csak a másik megismeréséről van szó, hanem az önismeretről is. Vajon magamat reálisan látom-e? Ez a kérdés. Gondolom, hogy Dávidnak is problémája volt ez, az Úrhoz fordult. Hallgassuk meg a 139. Zsoltárt Rajkai Zoltán előadásában.
Százharminckilencedik Zsoltár. Isten mindenütt jelen van. a karmesternek Dávid zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, és te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál. Kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás. Igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájába feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet. Te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid. És lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaptalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva. A napok is, amelyeket nekem szántál. Bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem? Mi hatalmas azoknak száma? Számolgatom, de több a homokszemeknél. És a végén is csak nálad vagyok. Bár megölnéd, Istenem, a bűnöst, és távoznának tőlem a vérontó emberek, akik csalárdul beszélnek rólad, ellenségeid, hazudból mondják ki nevedet. Ne gyűlöljem-e a gyűlölőidet, Uram? Ne utáljam-e a támadóidat? Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségeimmé lettek. Vizsgálj meg, Istenem! Ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton. És vezess az örökké valóság útján.
Köszönjük, Zoltán! Aztán elnémultunk. Megrendítő ez a zsoltár, ebben az előadásban különösen. Dávid, aki akkor úgy gondolom hatalma csúcsán volt, a hatalmas Isten előtt alázatos. Nem csak azt tudja, hogy nem tud elrejtőzni előle, azt is tudja, hogy Isten ismeri. Már születés előtt is ismerte. Nagyon szép, ahogy leírja a méhen belüli életet. Ahogy a csontjaim titkon formálódtak már, előtte az sem volt rejtve. De az sem, ami most van, titkos gondolataimat is tudod, Uram, ezt mondja. Isten elől nem lehet elbújni, se a föld túlsó végére, se a tenger mélyére, sehová. Talán eszünkbe jut ősszüleink naivitása, akik az Istentől való elszakadás után elbújtak a fák közé az édenkertbe. Isten jön és keresi őket. El tudok-e bújni Isten elől? Dávid tudta, hogy nem. Sehová nem lehet menekülni, és kiönti a szívét őszintén. Van egy szakasz, amit Rajkai Zoltán halkan mondott, pedig egy kis átok betét a Zsoltárban, bár megvernéd Istenem a bűnöst, mert gyűlöljem-e gyűlölőidet határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, de utána szünet következik, mint a fölcsúdna, és átvilágítást kér. Hát milyen gondolataim vannak? Akkor hangzik el az, hogy vizsgálj meg Istenet. Próbálj meg, ismerd meg szívemet. Vajon most, amikor téged kereslek, most is nem járok-e téves úton? És vezess az örökké valóság útján. Dávid tisztában van azzal, hogy saját magát sem ismeri eléggé. Egy valaki van, aki őt jól ismeri, jobban, mint ő saját magát. Ebben biztosak lehetünk mindannyian. Ismered magad? Valamennyire igen. De Isten tudja rólad azt is, amit te sem tudsz magadról. Lehet, hogy nem fedeztek föl a testedben még semmiféle betegséget. Isten tudja, ha van. Azt is, ha burjánozni kezd néhány sejt. Tudja. Tudja az elmúlt napokat, tudja a jövendőt, amiben még részed lehet ezen a földön, időben is ismer pontosan, már akkor ismert, amikor meg sem születtél. Gondoljunk a szép karácsonyi énekünkre. Bach dolgozta fel ezt is. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél, még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy e földön. Hát ennyit egyelőre az önismeretről. És a másik ember? Kicsoda a másik ember? Őt ismerem. Amikor a másik felé közeledem, akkor is magamra gondolok. Mit mond magáról Adi? Azt mondja, vagyok, mint minden ember, fenség. Na de ismernek a többiek? Folytatja, éjszakfog, titok, idegenség, lidérces messze fény. Lidérces messze fény. De ez elviselhetetlen. Úgy folytatja, de jaj, nem tudok így maradni, szeretném magam megmutatni. Igen, szeretném magam megmutatni, és milyennek szeretném magam bemutatni, amikor találkozom egy másik emberrel. A valóságot? Vagy az nem lenne túl biztató a másik számára? Egy kicsit más. Azért finomítva a valóságot. Hogy vagyunk vele? Mitől függ az, hogy reálisan megismerem-e a másik embert, illetve magamat? Látunk itt néhány arcot. Ugye ez az előadás címe, lássuk egymást torzító szemüveg nélkül, ez az eredeti. Látjuk, az eredeti arc. Ez még nem torzított. De milyenné formálhatja az én beállítódásom? Csak néhányra hívom fel a figyelmet, láthatom neandervölgyiként. Ugye ez olyan? Vagy ha El Greco festette volna meg, akkor talán ilyen lenne. De van itt még néhány. Nagyfejű gyerekként. Talán így kezdte? Még van itt valami. Nyugat-ázsiai, olyan nyugat-ázsiai taxis. Ugyanaz az arc. És átformáljuk magunkban. Kérdés az, hogy meg lehet-e ismerni a másik ember igazi arcát. Látunk itt egy érdekes pszichológiai ábrát. Két angol pszichológus alkotta, itt van a nevük is, Joseph Luft és Harrington Ingham, Joe Harry ablaknak nevezik ezt az első, a keresztnevek első szótagjairól, az önismeret ablaka. Önismeret. Mindenkinek van egy közismert énje. Azaz énem, amely mindenki előtt ismert. Hát, hogyha rám néztek, akkor látjátok, hogy egy 70 év körüli jóképű fiatalember. Ugye? Ez világos. Ha kezdek beszélni, akkor még többet megtudtok rólam. Hogyha a gyerekeimet, meg a feleségemet is megismeritek, akkor még többet megtudtok rólam. Vagy a múltamat. Attól függ, miről beszélgetünk. Az érdeklődésemet. Tehát van egy csomó olyan dolog, ami nem titok, ami nyilvánvaló lehet, a közismert én, mindenki előtt ismert, nem titok. Azután van egy olyan része is az énemnek, amit úgy nevezhetünk, hogy a rejtett én. Én ismerem, de mások nem ismerik. Ugye mások nem tudják, hogy mire szoktál gondolni, amikor egyedül vagy. Mire szoktál gondolni este elalvás előtt, fél álomban? Vagy ébredés előtt? Vagy amíg egy unalmas utcán végigmész? Vagy amikor egy látvány tárul eléd? Mi minden jut eszedbe? Ezt mások nem tudják, és nem is kötöd mások orrára, pedig ez is te vagy, benned van. Aztán van egy olyan, amit úgy nevezhetünk, hogy a vak én, mások ismerik, de én nem ismerem. Nem tudom, tudjuk-e, hogy miről beszélek. Munkáján megtörténik, hogy azt mondják egymásnak a kollégák, tehát valakinek meg kéne mondani neki, ő nem veszi észre magát, hogy hogy viselkedik. Hát erről van szó. Ez a vak én. Gyerekként játszottunk olyat, milyen gonosz gyerekek voltunk, hogy egymás hátára tűztünk egy cédulát, szamár vagyok felirattal. Ugye mindenki röhögött rajta, ő meg nem tudta, hogy miért. Hát egy nagyon gyenge illusztrációja ennek a vak énnek. Vagy egyik kedvenc tanárom, nagyon szerettük őt egyébként, de volt egy érdekes szokása, sétált a padok között, úgyhogy a háta mögött tartotta az osztálykönyvet, így ment. És mi leveleztünk, úgyhogy a levelet rátettük az osztálykönyvre, és ő elszállította megfelelő helyre. Soha nem vette észre. Hát ez a vakén. Ő soha nem gondolta, hogy levél szállítmányozó. Na de nagyon fontos tudnunk azt, hogy van az énünknek egy olyan része, amit így nevezhetünk, hogy az ismeretlen én, ezt egyedül Isten ismeri. Dávid tudta, hogy van ilyen. Szeretné magát megismerni, átvilágítást kér az Úrtól. Ez azt jelenti, hogy ismerd meg szívemet, de mutasd meg nekem is. Pedig ez kockázatos kérés. Ismerünk olyan jelenetet is az evangéliumból, amikor valaki nem is kérte, csak egyszerűen az Úr Jézus jelenlétébe került. Péterre gondolok a csodálatos halálfogás után, amikor ő nem is magát látta, Jézust látta. Hát ki ez? De kibukott belőle a könyörgés. Menj el tőlem, Uram! Hiszen én bűnös ember vagyok. Félt a szerető Istentől. Kezdte ismerni Isten, de nem igazán. Aztán később már nem félt tőle, mert megismerte igazán. Ki vagyok én? Honnan tudhatom meg? Kérhetem én is, mint Dávid, az átvilágítást. Uram, mutasd meg nekem a szívemet, hogy milyen vagyok, mi minden van benne. Tudhatom azt, hogy ismer, Isten jobban ismer engem, mint én saját magamat. Ő ismer igazán, és ő ismeri a páromat is. Neki nincs torzító szemüvege. Se rózsaszín, se fekete. Ő pontosan tudja, hogy ki az az ember, akivel együtt élek, vagy akivel szeretnék majd együtt élni. Gondolok itt az együttjárókra, jegyesekre. Ő tudja. Vajon akkor érdemes őt megkérdezni? Uram, ismered te ezt a lányt? Mit mond? Igen, ismerem, de neked is meg kell ismerned, és segítek, hogy jobban megismerd. Nem közlöm egyenest, de adok hozzá segítséget. Ismeri őt is, vajon lehet-e az, hogy tévedett, amikor éppen ti kötöttetek házasságot, és megengedte ezt, amikor ő kijelentette azt, hogy segítő társat szerez. Torzító szemüveg. Torzít a szemüveg, amikor egymásra nézünk. Miért torzít ez a szemüveg? Ugyanez ennek az oka, ami minden bajnak itt ezen a földön, a háborúknak, a házassági konfliktusoknak, a gyilkosságoknak, az abortuszoknak, a hazugságnak, az egymást megtévesztő propagandának a gyökere az emberi szívben van, a megromlott emberi természetünk hajlamai miatt használunk mi folyamatosan torzító szemüveget. Mire vagyunk mi hajlamosak? Ma két tényt szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy magunkat a valódinál jobbnak, erősebbnek, okosabbnak, ügyesebbnek, műveltebbnek lássuk. Itt nincs vége, hanem ilyennek is tüntessük fel. Hát érdekem fűződik ahhoz, adott esetben, hogy az illető ne fusson el előlem. Hát szeretném őt meghódítani. Hát hogy tudom elérni? Ha valódi énemet mutatom, jaj, akkor elmenekül. Hát akkor mi lesz? Hajlamos vagyok erre. Hazugság ez? Azt mondják, ártatlan hazugság. Van ártatlan hazugság? A másik alapvető hajlamunk pedig az, hogy a választottunkra is rávetítjük a bennünk élő ideális képet. Él bennünk egy ideális nőképe, rávetítem. Vagy egy ideális férfi képe, rávetítem. Házasságkötés előtt. Aztán később egy másik képet vetítünk rá. Nézzük először ezt egy kicsit. Magamat akarom megismerni. Hogyan nézek a tükörbe? Miféle tükörbe? Úgy hívják ezt, hogy szociális tükör. Ez valóságos tükör, ami itt van. Valószínűleg valóságos a macska is, de a képe az már az, amilyennek ő szeretné látni magát. Na, a macskák nem olyan ostobák, mint mi. De nagyon jó pofa ez az ábra. Milyennek látom magamat? Oroszlánnak, hősnek, erősnek, okosnak, szépnek. Kicsoda a másik ember? Tükör. Miért nézek a szemébe? Hogy lássam magam. Mi az a szociális tükör? Így lehetne körülírni, hogy a másik ember reakciója rám. Így alakul a gyermeknek az én képe. Mert a környezet folyton mond valamit. Pistike, ügyes, okos kisfiú. Már nagyfiú. Elhiszi? Hát persze, hát a felnőttek mondják. Akkor elhiszi. Vagy Sárika, szép kislány, gyönyörű. Elhiszi? Persze. A felnőttek mondják. Szociális tükör. Sokszor egy szót se szólnak, csak néznek. Rajonganak értem. Szociális tükör. Én képembe beépül az, hogy én egy csodálatos ember vagyok. Torszkép, torszkép, mint a macska számára. Ez az oroszlán kép. De olykor még a tükör, amikor magamat látom a tükörben, amikor én magam vagyok a tükör, az is becsaphat. Na, mit fejez ki ez a grafika? Dömié grafikája egyébként Narcissusról szól. Ismerős a görög rege, Narcissus királyfi, vadászat közben megszomjazott, lehajolt inni a forráshoz. Otthon nem volt tükör, hiába volt palotája, akkoriban még nem volt tükör, de a forrásban meglátta saját magát, és a rege úgy szól, hogy annyira megtetszett saját magának, hogy beleszeretett önmagába. Innen van a mély lélektanban a narcisztikus személyiség fogalom. Aki el van telve saját maga szépségétől, kiválóságától, az a narcisztikus ember. Na hát ő belenézett a forrásba, és beleszeretett önmagába, de folytatódik a történet, és ma ez fontos számunkra. A híres angol meseíró Oscar Wilde folytatta, mégpedig úgy, hogy Narcissus meghalt, siratta őt az erdő, a fák, a moha, a sziklák, a bokrok, mindenki siratta Narcissust. Mondta a szellő a forrásnak, ugye te is siratod Narcissust. Igen, én is siratom Narcissust. Ugye milyen szép volt Narcissus? Erre a forrás csodálkozva, szép volt. Én ezt nem vettem észre, én mindig a fodraimat figyeltem a szemében, amikor fölém hajolt. Hoppá! Miért nézek én a másik ember szemébe? Ha én vagyok a forrás, én vagyok a tükör, magamat akarom látni ott is. Lehetséges akkor, hogy megismerjem a másikat? Ha csak azért nézek a szemébe, hogy megtudjam, hogy milyennek tart engem? Én azt hiszem, hogy az együttjárás idején itt szoktunk sokszor tévedni, súlyosan. Hát olyan megbízható ez a fiú. Olyan rendesen viselkedik. Meg olyan bátor, egészen addig, amíg egy nagy kutya nem jön lihegve, félhomályban este, akkor óvatos. De nem a valóságot látom. Magamat akarom látni, őt nem, mert csak azt veszem észre, hogy tátva marad a száj, amikor rám néz. Hát hozzámegyek. Hát persze, hát mindig kéznél lesz az, aki engem csodál. Óriási tévedés. Így nem lehet megismerni a másikat. Hát itt van a torzító szemüveg, persze, hogy itt van. Igyekszem elrejteni a valódi arcomat. Állarcot készítek elő. Akkor biztos, hogy nem tud megismerni a másik. És hogyha szereted őt, akkor nem őt szereted, hanem az állarcot. És ha párod, vagy az a másik ember szeret téged, meg akar ismerni, akkor nem téged szeret, hanem azt az álruhát, vagy azt az állarcot, amit fölveszel. Ezért fontos az önismeret a párkapcsolatban, a másik megismerése szempontjából. Pszichológus kollégák gyakran hangsúlyozzák azt, hogy pozitív énképre van szüksége a gyereknek. Én azt mondom ezzel szemben, hogy reális énképre van szüksége a gyereknek és a felnőttnek egyaránt. Lehet, hogy azt hiszed, hogy a te szépséged 0,9 Lolo Brigida érték. Az már magas érték. Vagy azt hiszed, hogy a te szellemi képességeid 0,75 Einstein egység. De jó lenne a valóságot megismerni. Abban mindenki biztos lehet, hogy Isten alkotása adott, Isten adott képességeket. Lehet, hogy neked nem ugyanazt adta, mint Einsteinnek. Nem ugyanazt adta, mint Bachnak, nem ugyanazt adta, nem azt az előadó képességet, amit Rajkai Zolinak, de adott mást. És téged ott akar használni, ahova ő akar helyezni, és olyan társat akar adni, akivel egységben tudod szolgálni őt sokkal jobban. A valóságot kellene megismerni. Hát belép a projekció, megjelenik a rózsaszín köd az ember életében, holdvilágos éjszakán, miről álmodik ez a fiú? Éppen Csipke Rózsikáról, gyönyörű. Ugye találkoztam vele, ő volt az. Milyennek látta Don Quixote Dulcineát? Sancho Panza megmondta, amikor kérdezte tőle a derék lovak, hogy érezted a bűvös illatot? Sancho Panza, én csak fokhagymaszagot éreztem. Ő nem volt elfogult, neki nem volt rózsaszín szemüvege. Vagy miről álmodik a lány? Hát Vinetúról. Hiszen olvasta, és ez a fiú pontosan olyan, és most miért nem olyan megváltozott? Eszembe jut egy beszélgetés, néhány évvel ezelőtt jött egy fiatal asszony, mondta, hogy majd jön a férje is, de most ő jön. Kérdeztem, hogy mi a probléma. Hát az a problémám, hogy a férjem nem olyan, mint volt akkor, amikor megkérte a kezemet. Beszélgettünk egy darabig, és kiderült, hogy az az ember pontosan olyan azóta is. De ő nem olyannak látta. Rózsaszín köd volt akkor. A világért se szeretnék senkit lebeszélni a szerelemről, úgyse tudnám tenni. Az reménytelen vállalkozás volt. De amennyire tőlünk telik, törekedjünk realitásra. Önmagunkkal kapcsolatban, ahogy Dávidnak, Isten nekünk is megmutatja a valódi képünket, nem csak a bűneinket, hanem azt is, hogy azzal együtt elfogad és szeret, és segít abban is, hogy reálisan ismerjen meg azt a másikat. Persze lesznek olyan dolgok, amiket csak később fogok megismerni. Kapok egy embert, de vele együtt kapok más dolgokat is, erről majd legközelebb lesz szó. Legközelebb az lesz a témánk, hogy elfogadás mindenestől, kérdőjel. Ez már reklám a következő hétfőre. De egyelőre maradjunk itt. Most miért nem olyan megváltozott? Vagy én láttam őt másnak. Azután jön egy korszak, néha már 10 év múlva, néha 20 év múlva. Van úgy, hogy csak 40 év múlva következik be, amikor a projekció viszontagságai a házasság nehéz óráiban jelennek meg, tehát nem a rózsaszín ködben. Hát látunk itt, hát aki szereti az állatokat, az most élvezi. Van itt néhány kedves állat, nem tudom, állatvédők vannak-e jelen. Milyennek látom a másikat? Ez itt egy kígyó. És ez, attól tartok, hogy férfit ábrázol. Ez egy vaddisznó. Hát ez itt. Hát ekkora balekot. Miért tud a barátnőm férje okosabban bánni a pénzzel? Te? Hogy intézed a dolgokat? Ezt lehet, hogy nem lehet olyan jól látni, de ebből lesz a királyfi, ez a varangyos béka. Aztán van itt még egy furcsa képződmény, nem tudom, hogy került. Ez madár vagy? Miért van akkor a szarva? Bevallom, nem tudom, az interneten találtam, de nagyon tetszett. És hát ezen kívül még sok mindent el lehet képzelni. De térjünk vissza a 139. Zsoltárhoz. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Kérd az Urat, hogy mutassa meg, milyennek lát ő téged, először téged. Azután könnyítsd meg a másik dolgát, tedd félre az állarcot, és ne akarj másnak látszani, mint amilyen vagy. Ez nem azt jelenti, hogy ha kiderülnek a hátrányos vagy rossz tulajdonságaid, netán a bűneid, hogy akkor maradj benne. Nem erről van szó. Nem. De ne akarj másnak látszani, és ami nem jó, attól meg kell szabadulni. Isten, aki szeret, aki segít az önmegismerésben, segíteni fog abban is, hogy másképpen menjenek a dolgok. És hogyan ismerhetem meg a másikat? Ez a tábla a tisztánlátás titkát rejti magában. Egy mondattal így fogalmazhatom. Isten szeretetén át nézem a társamat. Ha megállunk a kereszt alatt, akkor jön a világos látás. Hiszen Jézus mondja a hegyi beszédben, boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják. Hogy tiszta szívűek, akik készek arra, hogy a szívüket oda tárják az Úrnak, Uram, tisztítsd meg, ez szennyes. Te mondtad, hogy a szívből származnak a gonosz gondolatok. A szívemben van az önzés. A szívemben hordom a hazugság hajlamát. Gyilkolni is kész lennék. hogy legalábbis megfojtani egy kanál vízben. Itt eszmél föl Dávid, amikor azt mondja, hogy vizsgálj meg engem, Istenem. Megállok a kereszt alatt, akkor látom, hogy Isten mit tett értem. Ez nem gyerekjáték. A kereszt nem ékszer. A kereszt nem templomdísz. Azok a keresztek, amelyeket látunk templomokban, házak falán, néha az útféle, lakásban, emlékeztetnek arra a valódi keresztre, amely nem lehetett olyan szépen faragott, nem lehetett díszes, de arra kegyetlenül rászögezték Istent, a Szent Háromság egyik tagját, Isten fiát. Miért? Azért vállalta ezt, hogy megmentsen minket. Az ő szeretetében látom meg magamat. Igen, én rászorulok a megváltásra, rászorulok a kegyelemre. És hogyan látom a másikat? Ott a kereszt alatt kiderül, hogy Isten őt is szereti. Hát ezen a rózsaszín köd idején nem csodálkozom. De a sötét szemüveg idején lehet, hogy igen. Pedig akkor is ez az üzenet. Isten szereti őt is, ahogy engem. Jézus Krisztus érte is meghalt, ahogy értem is. Ez a kiinduló pont, és azt gondolom, hogy ide kell folyamatosan visszatérni. Amikor megbántjuk egymást, vagy amikor nem értjük egymást, van ilyen? Amikor félreértjük egymást, amikor nem tetszik a hangsúly, ahogy valamit mondott, vagy nem tetszik a tekintete, ahogy rám nézett, amikor közölt valamit. Esendő ember a társam, én is az vagyok, de Isten szereti őt. És nem tévedett, amikor megengedte, hogy ő legyen a társam. Néhány évtizeden keresztül, amíg tart az emberi élet. Itt befejezzük. A következő alkalmat bejelentettem, tehát ezen a vonalon megyünk tovább, az elfogadás. Mindenestől el kell fogadnom. Van-e határ? Van-e olyan, hogy ebből már elég? Ezen lehet gondolkodni addig. Hátul van egy kis kérdésdoboz, most van. Abba lehet kérdéseket dobni, legutóbb nem volt. A könyvasztalon pedig, hát vannak nagyon jó könyvek, újra hadd hívjam föl a figyelmet arra, ami múltkor került ide, ugye a Fűtő Róbert könyve a filmklubról, 100 film elemzését tartalmazza, aki szereti a filmeket, érdemes ezt beszereznie, mert keresztény bibliai szempontok szerint segít elemezni a filmeket. A filmek nagyon jók arra, hogy a saját korunkat megértsük, a másik pedig a 20. század talán legnagyobb keresztény gondolkodójának, Francis Schaeffernek a könyve, az igaz lelkiség. Múltkor kerültek ezek az asztalra, tessék majd megnézni, de a többi könyvet is, ami ott van, Biblia és Család című folyóiratot, amiből szintén van ott néhány példány, a régi számok féláron kaphatók. Van-e direkt kérdése valakinek? Akkor köszönöm a figyelmet, Isten velünk, viszontlátásra!